Halleluja, halleluja, dicsérjük az Urat. Dicsérjük a drága mennyei atyánkat. Hálákat adunk neked, Uram, azért, hogy végre a mai napon már összejöhettünk a te dicsőségedre, Uram. Hálát adok neked. Hálát adok a drága testvéreimért, akik itt jelen vannak, és azokért is, akik nincsenek jelen a Jézus nevében. Köszönöm az életüket, megáldom az életüket, minden lépésüket, amit az Úr Jézus Krisztusban tesznek meg a Jézus nevében. Köszönöm, mennyei atyám, hogy minden gondunkat rád vethetjük, mert neked gondod van ránk, és minden helyzetre megoldást szólítunk elő a Jézus nevében. Köszönjük, hogy annak a szellemmel, aki a mi szívünkben, aki feltámasztotta Jézust a halálból, és ugyanez a drága Szent Szellem megújítja a mi testünket, a halandó testünket is, minden napon az ő bennünk lakozása által, és kihirdetjük, hogy mi gyógyultak vagyunk, bőségben élünk, békességben élünk, és Isten minden jó tulajdonságában élünk a Jézus nevében. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Halleluja, dicsőség az Úrnak, foglaljatok helyet. És köszönjük a Szent Szellemnek, hogy mai napon átadhatom neki a mai alkalmat, és ő vezeti a számat a Jézus nevében, és a szolgálótársam száját is. Jézus nevében, amen. Halleluja. Hát a mai napon megnézzünk egy olyan témát, egy nagyon érdekes áldott témát a kegyelemmel kapcsolatban, hogy a kegyelem olyan területeken tud az életünkbe áradni, folyni, ahol békességben vagyunk. Tehát aggódással, depresszióval nem folytjuk el a kegyelem áradását. Hát ilyen dolgokról fogok tanítani a mai napon, hogy ezt hogy tudjuk megtenni Jézus nevében. Tehát olyan dolgokról fogtok hallani, amik azon az estén hangzottak el, amikor Jézust elárulták. Jézus ezen az éjszakán kezdett belépni az értünk való szenvedésbe, mielőtt elment a keresztre. Ekkor még sok minden volt Jézusnak a szívében, amit el kellett, hogy mondjon a tanítványainak. Hát ebből fogunk megnézni néhány dolgot. A János 14-es fejezetéhez lapozunk. János 14-es fejezetének a 26-os és 27-es versét olvasom nektek. Ama vigasztaló pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, ő mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek, nem úgy adom én néktek, mint a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Amen. Ha ezen az igén elgondolkodunk, és többször találkozunk ilyennel, amikor az emberek megkérdezik, és azt kérdezik, még saját magunk is, megkérdezzük, hogy hogy lehet az, hogy Jézus itt hagyta nekünk a békességet, és mégsem érezzük ezt a békességet, mintha nem lenne. És arra gondolunk, hogy biztos Jézus kihagyott bennünket. Elment mellettünk. De ez nem így van. Ő nem hagyott senkit ki ebből a békességből. Tehát mindenkinek itt hagyta az ő békességét. Ebben nekünk van felelősségünk. Ha jobban megnézzük az igét, akkor látjuk, hogy mit mond Jézus. Azt mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Amen. Tehát azt mondja Jézus itt, hogy ne engedd azt, hogy nyugtalankodjon a szíved, és ne engedd meg azt, hogy féljen. Ezt mondja az igéjében. Ez a mi részünk, amit meg kell tennünk. Tehát fontos azt, hogy belemélyedjünk egy-egy igébe, és megrágjuk, hogy mi van benne, mit akar mondani. És ugye mi mindannyian ebben a békességben akarunk járni, amit Jézus adott nekünk, mert mit mondott? Kihagyta ránk ezt a békességet, azt mondja, az én békességemet adom nektek. Mondjuk együtt, a Jézus békessége az enyém. Amen. Amen. Tehát Jézus az ő békességét hagyta nekünk. És ez a békesség a miénk. Ezt a békességet ragad meg. Ezt a békességet nem tudja helyetted sem a pásztorod, sem Jézus, mert ő már odaadta, sem a szomszédod, sem más nem tudja ezt a békességet neked megszerezni. Ezt neked magadnak kell megszerezni, ezt a békességet megragadni. Tehát nagyon fontos, hogy erre odafigyeljünk. Tehát nem szabad hagynod, hogy a szívednek, hogy nyugtalan legyen. És azt sem szabad hagynod, hogy féljen. Nem hiszitek el, hogy azért, amikor megérkezünk ide a gyülekezetbe, és rátok nézek mindannyian, vagy éppen ti rám, és meg tudjuk állapítani valamilyen szinten, hogy ki milyen békességgel jött. A Szent Szellem ezt megmutatja. De hisszük azt, hogy mindig az alkalom végére mindenki békességgel megy, és örömmel megy haza. És többel megy haza, mint amivel jött. Több bölcsességgel és kijelentésekkel teljesen. Köszönjük az Úrnak, hogy van lehetőségünk arra, hogy az ő igéjét hallgassuk. Tehát nem szabad hagyni, hogy nyugtalan legyen a szíved, és az sem, hogy féljen. Amikor őrzöd a szíved, akkor semmi miatt nem kell aggódnod. Azt írja a Filippi 4:6, majd később ezeket az igerészeket is megnézzük, hogy semmi felől ne aggódjatok. Azt írja Isten igéje a Filippi 4:6-ban. Tehát, ha őrzöd a szívedet a nyugtalanságtól, akkor a 26-os vers igazsága valósággá válik, mert azt mondja, hogy a Szent Szellem mindenre megtanít. Megmutatja a kiutat abból a helyzetből, amiben vagy. Isten tanítani fog. Az életed minden területén tanít. Mindenre meg fog tanítani. A Szent Szellem tanítani akar minket, de csak akkor tud, ha nem nyugtalankodik a szívünk. Mert ha nyugtalan a szívünk, akkor nem tud megtanítani a Szent Szellem. Tehát, ha nem tud áradni Isten kegyelme, ha nyugtalankodok, ha aggódok. Azon a területen, az aggódás területén. Az életednek vannak olyan területei, ahol nem aggódsz. És ott tud áradni. Tehát ott tud áradni legjobban a kegyelem, ahol nem aggódsz. Milyen jó lenne, hogyha gond nélkül csak Isten kegyelmébe fürödnénk az életünknek minden területén. Csak az áldások jönnének hozzánk. Jönnek így is. Tehát meg kell vizsgálnod azokat a területeket az életedben, ahol aggódsz, ami miatt aggódsz. Mert vannak olyan területek, mert vagy magunknak okozunk aggodalmat, vagy az ördög segít benne. Mert ha mi aggódunk, az ördög hozzásegít, hogy még jobban aggódjunk, ugye? És mindjárt olvasom is hozzá az igét. Tehát meg kell vizsgálni azokat a területeket, ahol aggódsz, és abból megláthatod, hogy hol akadályozunk Istennek a kegyelmének az áradását, az áldások áradását. 1 Péter 5:8 azt írja. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán, szerte jár, keresve kit nyeljen el. Ez így van, hogy szerte jár az ördög, és keresi az életednek a területén, hogy hol tud támadni, hol engedett be résen. És ott bizony be tud keverni az ördög. És azért írja Isten igény, hogy vigyázzatok, és józanok legyetek, úgy gondolkodjatok, ahogy Isten gondolkodik. Jézusnak az elméje miénk, az ő gondolkodása miénk, akkor úgy gondolkodjunk. És mit mond a 7. vers? Minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van rátok. Amen. Ezt mondja Isten igéje. Tehát amikor nem veted rá az aggodalmaidat Istenre, akkor válsz elnyelhetővé az ördög számára. Nagyon figyeljetek most, mit mondok, kétszer elmondom. Meg kell tanulnunk, és tudnunk kell, hallanunk kell, hogy az ördög nem tud kezelni egy nyugodt keresztényt. Az ördög nem tud mit kezdeni egy nyugodt keresztényjel. Halleluja! Ahhoz, hogy az ördög hozzáférjen az életedhez, ahhoz te adsz engedélyt. Az ördög mit tesz? Fel akar kavarni. Fel akar kavarni, nyugtalanná, félénké akar tenni. Ez az ő dolga. Tehát ha meg akarja érinteni az életed bizonyos területeit, azt a saját erejével nem tudja megtenni. Arra te adsz neki engedélyt. Ezt nagyon-nagyon jegyezzétek meg. arra mi adunk engedélyt, ha az ördög hozzánk fér. Nem Isten, mi adunk rá engedélyt az ördögnek. Nézzük meg, hogy milyen jó Istenünk van, aki miránk gondot visel. Megpróbálom elmutogatni fizikailag, tehát fizikai módon megpróbálom bemutatni, hogy milyen Isten kegyelme felénk. Szellemi úton is képzeljétek el, tehát mintha a mennyből ilyen mennyei csövek jönnének lefele, de ilyen puha gumicsövekre gondoljatok, mert majd meglátjátok, hogy miért mondom, hogy puha gumicsövek vagy tömlők, ki minek nevezi, hogy itt is jön egy, itt is, tehát nagyon sok cső jön le, amiből Isten kegyelme árad az életed minden területére. Tehát a családodra jövő kegyelem, az ige kijelentéséből való kegyelem, akkor a békesség kegyelme, a szeretet kegyelme, az Istentől jövő minden, a gyógyulás kegyelme, a bőség kegyelme, tehát föl tudnám sorolni, Bibliában nagyon sok le van írva, hogy Istennek mennyi áldása van. Tehát azok az áldások folynak, azok a kegyelem áldások felénk. Annak idején a pásztorunk is tanított arról, hogy a csőpostát szokta emlegetni, hogy csőpostán jön a mennyből az áldás, a gyógyulás, a minden, amit elveszünk. Tehát a csőposta is, hogyha az behorpad, akkor megáll a kegyelem áradása. Ugyanígy van a gumicsöveknél is, hogy amikor minden területre jön a kegyelem, mert a kegyelem folyamatosan jön, az nem áll meg, az áldások jönnek, mióta Jézus a keresztre ment. És ezt megszerezte nekünk. Ez folyamatosan jön felénk. És amikor meghalt Jézus, nagyon szépen elmondja Isten erről a gondolatokat, hogy tudjuk, hogy sötétség lett, amikor Jézus meghalt a kereszten. És mondhatjuk azt, hogy földrengés lett, elsötétedett minden. Képzeljétek el, hogy amikor az a kárpit szétnyílott, Istennek a szeretete, az áldásai áradtak ki onnan, kitört az a szeretet onnan. A kegyelem, irgalom, szeretet és az áldások folyamai, ez mind, és ezek soha nem szűnnek meg. Tehát Isten szíve szeretetben tört ki. Halleluja! Tehát az életünk minden területére folyamatosan árad ez a kegyelem. És mivel ez folyamatos és soha nem szűnik meg, tudjuk azt, hogy Isten is örökkévaló. Ő sem szűnik meg soha. Soha, örökkévaló, kezdetek óta meg, sőt már előtte létezett. Mindig létezett Isten. És drága Jézusunk is, tegnap és ma is mindörökké ugyanaz marad, és létezik, és él, és köztünk van. Tehát ezek az örökké való folyamok, amik soha nem szakadnak meg, hanem mindig áradnak felénk folyamatosan. És Isten azt akarja, hogy maradjunk ez alatt a folyamat alatt, ez alatt az áradás alatt, ahogy az ő kegyelme árad, ne menjünk ki az ő kegyelme alól. Azt akarja Isten. Tehát amikor aggódunk, akkor az olyan, mintha az elménkkel megragadnánk azt a gumitömlőt, és elszorítanánk, megtekernénk. És mi történik akkor? Meggátoljuk az aggódás területen Isten kegyelmének az áradását. Na most a többi területen árad a kegyelem, mert itt is folyamatosan árad, csak megakad, eldugult a cső. Ezt ahhoz tudom hasonlítani így orvosilag, amikor a véráramba egy vérrög keletkezik. Eldugul, és nem tud tovább menni a véráramlat. A másik, amit tanítottam nektek, nem régen, hogy a bensőnkbe, a szívünkbe minden megvan. A békesség, ami a megváltásban megtörtént, a gyógyulás, békesség, szabadulás, nem sorolom, nagyon sok van, és tudjátok. Az elménk, a gondolatunkkal akadályozzuk meg, hogy az a gyógyulás átáradjon a fizikai testünkre. Nem tud Isten kegyelme onnan kijönni, nem tud az a gyógyulás kiáradni, az az áldás. Nem tud kiáradni a bensőnkből. Elég sok szemléltetést elmondtam itt, amit előhozott az Úr, mert ezek nagyon fontosak, hogy minél jobban a szívünkbe gyökeret verjen, és megértésünk legyen az elménkbe. Látjátok, ezért fontos az elme megújítása. Csak az igével tudjuk megtenni. Istent úgy tudod megismerni, az ő kegyelmét, az ő jóságát, az ő irgalmát, hogyha foglalkozunk az Istennek az igéjével. És folytatom. Tehát fontos az, hogy a gondolatainkat megújítjuk, ahogy mondtam, és engedjük ezt az áramlást. Tehát ne engedjük, hogy az a cső elduguljon. És folyik tovább a kegyelem az életünk területén, és tudjátok, mi van az igében megírva, hogy hozza a gyümölcsét megtermi 30-szorosan, 60-szorosan, 100-szorosan. El fogom magyarázni, hogy ez mit jelent, dicsőség az Úrnak, hogy többféle módon megmutatja az ő kegyelmét és az ő igéjének az értelmét az életünkbe. Mit vesz észre az ördög ilyenkor? Mit csinál? Látja, hogy a hívő életében árad a kegyelem. És amikor megtámad egy hívőt, nem tudja szegényé tenni azzal, hogy nem lesz pénze, mert az ördögnek nincsen hozzáférése ahhoz, hogy szegényé tegyen. Te engeded meg, hogy az ördög munkálkodjon az életedbe azzal, hogy szegény leszel. Tehát fontos, hogy erre figyeljünk. Tehát Isten megadott nekünk mindent. Isten nem engedi, hogy hozzányúljon az ördög. Csak te engedheted meg ezekhez a dolgokhoz, amik az életedben Isten bősége és dicsősége. Tehát amíg nem hagyod, hogy nyugtalankodjon a szíved, addig Isten kegyelme akadálytalanul tud áradni az életedben azokon a tömlőkön. Azokon a mennyei tömlőkön. Az ördög azt csinálja, hogy oda jön hozzád, és megnézi az életed Isten kegyelméből áldott területeit, és akkor, ahol áldott vagy, ott nem tud rossz dolgokat tenni veled. Ott nem tud rossz dolgot létrehozni az életedben. Mit tesz? El kell érnie azt, hogy valamilyen területen elkezdjél aggódni. És abban a pillanatban, amikor elkezdesz aggódni, vagy nyugtalan lenni, egy dolog miatt, mert kaptam egy levelet, vagy kaptam egy bármi mást, példákat hozom, élő példákat, mit csinál? Elkezdesz nyugtalankodni, vagy éppen amiatt a hazug tünet miatt, ami a testedben van, aggódsz, vagy hogy nincs elég pénzed, mit tesz az ördög? Azt akarja, hogy mindig arról gondolkodjál.
Igen.
Ne vedd le a figyelmedet a problémáról. Az ördög azt akarja, mit mond Isten? Minden gondodat őre elvessed, mert neki gondja van rád. De csak akkor tud rád gondot viselni, hogyha te nem aggódsz. Addig az ördög munkálkodik az életedben, amíg az aggódás folyik a gondolatodban. És mit csinál az aggódás? Megfojt. Megfojt az aggódás bennünket. Ha valamilyen terület felől aggódunk, mert nem tudjuk kikerülni, mert érző lények vagyunk, azt mondjuk, hát nem tehetek róla, ezt érzem, azt érzem, meg ezt látom, azt látom. Az elmével gondolkodunk, nem Isten szívével. Hogy hogyan oldódhat meg egy probléma. Dicsőség az Úrnak, hogy magamnak is prédikálok, halleluja. Mert nem csak nektek. Tehát, mi történik, amikor jön egy probléma, elkezdünk imádkozni. Keményen imádkozunk, és nem történik semmi. Jézus, miért nem csinálsz valamit? Hát már imádkoztam, már mindent meg, miért nem történik valami? Mit mond erre Jézus? Jézus azt mondja, hogy én ellátlak téged. Én mindent megadok neked, hűséges vagyok hozzád. Én mindig szeretlek téged. Hát akkor... Nincs értelme aggódó imákat imádkozni. Mert amikor aggódsz, az az ima nem hallgattatik meg. Mielőtt imádkozol, semmi felől ne aggódj, azt mondja Isten igéje. Most olvassuk el a Filippi 4-ben a 6-7-es ige verset. Azt mondja, semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal háladással tárjátok fel kívánságaitok Isten előtt. Tehát bármi probléma jön, adjatok hálát Istennek, hogy ez a probléma nekem már megszűnt.
Amen.
Jézus nevében, és úgy imádkozz, nem aggódással, mert azt nem tudja. És mi történik utána? És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Jézus Krisztusban. Halleluja! Dicsőség az Úrnak, hogy minden le van írva nekünk. Minden útmutatás. Dicsérjük az Urat, vegyük elő minden nap, és ezt a Filippi igét. Vegyük elő! Épüljön be szívünkbe, és ne aggódjunk. Dicsőség neki. Tehát először el kell engedned a rossz gondolatokat az elmédben, és hogyha elutasítod az aggódást, akkor tud az imád meghallgatást nyerni, és megjönni a válasz. Meg ha Istennek adod a problémádat, ahogy mondtam. A kegyelem csak akkor tud feléd folyni, hogyha nem aggódsz. A Jézus a hegyi beszédében is beszél hozzánk. Máté 6-os fejezetét fogom nektek elolvasni a egyszerű fordításból, és nem fogok hozzá sok mindent hozzáfűzni, mert teljesen érthetően leírja. Csak elolvasom ezt a részt. A Máté 25-től 32-ig először. Ezért azt mondom nektek, vagyis Jézus mondja, hogy ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit fogtok enni és inni, se testetek miatt, hogy mibe fogtok öltözködni. Hiszen nagyobb dolog életet adni, mint az életről gondoskodni. Nagyobb dolog testet alkotni, mint ruhát készíteni. Figyeljétek meg az égi madarakat. Nem vetnek, nem aratnak, élelmet sem gyűjtenek magtárba, de mennyei atyátok mégis táplálja őket. Tehát a madarak folyamatos táplálásban vannak. És mit ír tovább majd? Hogy mi annál nagyobb táplálásban vagyunk, annál többet kapunk, annál különbek vagyunk. Ti azonban sokkal értékesebbek vagytok, mint a madarak. Ki tudná közületek aggodalmaskodásával akár csak egy órával is meghosszabbítani az életét? Megvan írva, ha aggódunk, megrövidíthetjük az életünket. Hát ha békességben élünk, nyugalomban élünk, akkor az életünk is meghosszabbodik. Le van írva? Miért aggódtok a ruhák miatt? Figyeljétek meg a mezőn a vadvirágokat, a mi írásunkban az van írva, hogy a liliomokat. Hogyan növekednek, pedig nem fáradoznak, hogy ruhát készítsenek maguknak. Mégis azt mondom nektek, Salamon király a dicsősége csúcsán sem öltözködött olyan szépen, mint ezek közül bármelyik. Halleluja. Látjátok, ezek a növények ma még virágoznak, holnapra pedig már elszáradnak, és tűzbe dobják őket, Isten mégis milyen gyönyörűen öltözteti őket. Mennyivel inkább fog titeket öltöztetni? Ne legyetek hát kis hitűek. Ezt mondja Jézus. Több helyen említi az írásban. Ne legyünk kis hitűek. Higgyünk abba, hogy ő meg tud mindent oldani az életünkbe. Úgyhogy mi nem aggodalmaskodunk. Tehát azt írja, ne aggódjatok, és ne kérdezzetek, hogy mit fogunk enni, és mit fogunk inni, vagy mibe öltözzünk. Azok törtetnek szüntelen ilyen dolgok után, akik nem ismerik Istent. Látjuk a világba, mi történik. Ilyen fényűző ruha meg, olyan fényűző meg, ilyen étel, olyan lakoma. Mennyei atyátok jól tudja, hogy mindezekre szükségetek van. Tudja, és betölti a szükségünket. És ha mindezeket a dolgokat be tudja tölteni az életünkben, azt kéri a következő igeversben, amit a miénkből olvasok, hogy keressétek először Isten országát, mert akkor tudja betölteni ezeket a dolgokat az életünkben, és az ő igazságát, és mindezek a dolgok hozzáadatnak. Tehát őt kell keresni, az ő igéjét kell keresni. Mert ha nem keressük, és nem ebben élünk, akkor Isten nem tudja betölteni a szükségeinket, nem tudja az életünk területén betölteni a kegyelem áradását. Ha mi aggódunk, és nem az ő igéjén megyünk. Le van írva. Annyira dicsőséges dolog. Itt ebben az írásban úgy írja, hogy Isten királyságával és azzal törődjetek, ami Isten igazságossága kíván. Erre törekedjetek mindenek előtt. Isten pedig majd törődik azzal, amire szükségetek van. Ne aggódjatok tehát a holnap miatt. A holnap majd magával hozza az új gondokat. Van, aki itt megáll. A holnap magával hozza az új gondokat, de mit ír az írás? És az új megoldásokat is. Halleluja! Tehát minden napnak elég a maga gondja, baja. Úgyhogy már ne nézzük a jövőt, hogy mi lesz, hogy oldjuk meg. Mert van, aki már annyira előre, hogy Úristen, ikkor van időpontom, az orvos, Úristen, mi lesz? Mindig az napi problémával törődjünk, hogy megoldjuk. És Isten segít benne, hiszem azt, hogy minden olyan problémát megold az életünkbe, ami jön. Tehát az Úr azt mondja, hogy ne aggódj. Miért mondja, hogy ne aggódj? Mert tönkre teszed vele magad. Saját magadnak ártasz vele, nem másnak. Saját magadnak. Sokan arról prédikálnak, hogy az aggódás bűn. És mikor ezt meghalljuk, hogy az aggódás bűn, ettől még jobban aggódunk. Elvétjük azt, hogy aggódunk. És akkor az még jobban aggódást okoz, hogy Úristen, ez olyan, mint a gumitömlő, még jobban meghúzod a csavart. Még jobban megszorítod Isten kegyelmének áradását. Nem engedett, hogy áradjon. Tehát sajnos sokan prédikálnak erről. És az ilyen prédikáció nekünk nem segít, ha azt mondják, hogy az aggódás bűn. Tehát Isten nem azért mondja, hogy ne vétkezz, mert kárhoztatni akar, vagy bűntudat alatt akar tartani. Nem azért mondja Isten. Isten azt akarja, hogy boldog légy, hogy gondtalan életet élj, hogy szeretetben tudj élni, hogy legfőképpen élvezd az ő szeretetét. És mert tudjuk azt, hogy az Atya vigyáz ránk, mint az ég madaraira, meg a liliumokra, vadvirágokra, ugyanúgy vigye, sőt, még jobban. Tehát ő igazán szeret téged. Amen. Amen. És ha mi megismerjük az ő tökéletes szeretetét, akkor az kiűz minden aggódást és félelmet az életünkből. Olvassuk el hozzá az 1 János 4.18-at. Azt írja az 1 János 4.18, hogy szeretetben, vagyis Istenben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig nem lett teljessé a szeretetben, az fél. Tehát aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Tehát ezt írja Isten igéje. Mivel jár a félelem gyötrelemmel? Saját magadat teszed tönkre, ha gyötrelemben jársz. Ezt írja Isten igéje. Tehát ezért kell Istent megismernünk az igéje alapján, az elme megújítással, a gondolatvilágunkban. És most visszatérek a kezdeti igénkhez, a János 14.27-hez. Nem megyek bele, csak folytatnám a tanítást. Tehát azt írja János 14.27-ben Isten igéje, hogy... Miután Jézus azt mondja ebbe az igébe, hogy békességet hagyok nektek, néhány verssel utána a 15-ös fejezetben azt mondja nekünk, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Amen. És azt írja a 4-es igeversben, hogy maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. 5-ös, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Amen. A 2-es vers, majd arra is rá fogok utalni mindjárt. 2-es verse is. Tehát, azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Bennem maradjatok, és én ti bennetek maradok. Az 5-ös versben is azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők. Hol nőnek a gyümölcsök? Ugye a szőlőtő Jézus, mi vagyunk a szőlővesszők. Hol nőnek a gyümölcsök? Az ágakon. Hol nőnek? Hol látják az emberek Isten jóságát? Rajtad, az életeden. Hol látják az emberek Isten áldásait? Rajtad az életeden. A jóságát, a szeretetét, mindent rajtad az életeden. Nem Istenben látják, hanem rajtad. A te életeden látják. Tehát a kulcs szó a maradni. A 2-es vers azt írja, hogy minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt terem, lemetsz, mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Visszatérek az ötöshöz, azt mondja, hogy azt terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.
Amen.
Amen. Mondtam, hogy a kulcs szó a maradni. Azt mondja először, hogy gyümölcsöt teremsz. Majd azt mondja, hogy több gyümölcsöt teremsz. Végül azt mondja, hogy sok gyümölcsöt teremsz. Melyiket szeretnétek? A sok gyümölcsöt. Így van. Tehát gyümölcsöt, több gyümölcsöt, sok gyümölcsöt. Ugye, sok gyümölcsöt szeretnénk. Mondok egy példát erre. Például, ha valakinek fáj valamije, akár a lába, akár bármi más, akár a feje, vagy bármi, tehát ha valakinek minden nap fáj a lába, minden nap vannak fájdalmai, ez az első. Tehát a gyümölcs. Kezd a gyümölcs érni, de még minden nap vannak fájdalmaim. Aztán alkalmanként fáj csak, ez azt jelenti, hogy több gyümölcs. Tehát már a gyümölcs többszörös. A végére pedig teljesen elmúlik. Ez pedig a sok gyümölcs, a gyógyulásnak a sok gyümölcse. Érthető, amit mondok? Ez a 30, 60 és 100 szoros. Ez azzal lehet összekötni. És azt is mindjárt felolvasom. Tehát végül megjön a teljesség. Megjön a gyógyulás. Tehát a gyógyulás sok gyümölcse az, hogy eljutsz oda, hogy nincs többé fájdalom. Ez a... igen. Tehát a végén a teljes gyógyulás lesz a gyümölcs. Márk 4.20. Azt mondja, a jó földbe vetettek pedig azok, akik hallják az igét, és beveszik, és gyümölcsöt teremnek. Némely 30 annyit, némely 60 annyit, némely 100 annyit. Amen. És mi jó föld vagyunk, és a jó földben nincs fájdalom, hanem az Úr megadta, és mi eljutunk a teljességig, dicsérjük őt. Érte? Isten kétféleképpen gyógyít. Néha azonnal, néha lassan, de bizonyosan. Hát biztosan gyógyít Isten. Az azonnali biztos gyógyulás is van, és a lassan, de biztosan gyógyulás is van. Dicsérjük érte őt. Tehát még mindig ott vagyunk, hogy a kulcs szó a maradni. Mit jelent az, hogy maradni? Tartózkodni, ott maradni. Tehát miután Jézus beszél a békességről, amit itt hagy nekünk, aztán néhány verssel később, ahogy mondtam, beszél arról, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők, maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Tehát ez összefügg a kettő. Ha bennmaradunk Jézusba, mert ő bennünk él, nagyon fontos, hogy ezeket az igéket ő benne, én bennem, tehát tudni kell, kik vagyunk Krisztusban, ez fontos dolog. Tehát fontos, hogy ezeket tanulmányozzuk, mert akkor fog a teljesség elérni minket, hiszem. Tehát akkor tudunk békességet teremni, aggódásmentes életet, ha benne vagyunk. Ő bennünk van, de mi is legyünk ő benne. Amen. Halleluja. Tehát az azt is jelenti, hogy ugyanaz az élet, ugyanaz a nedv, ami a szőlőtőben árad, az árad ki az ágakra. Tehát a Jézus élete a mi ereinkben folyik. Nem azt mondja Jézus, hogy én vagyok a szőlőtő, te pedig próbálj meg szőlővesző lenni. Nem. Jézus egy kijelentést tesz itt, hogy én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesző. Ezek kész tények. Tehát nem kell próbálkoznod szőlőveszővé válni, mert már az vagy. Halleluja. Tehát ő a szőlőtő, aminek te vagy az ága. És lehet-e olyan, hogy egészséges a szőlőtő, de az ágak nem? Lehetséges-e ez? Ez csak akkor, hogyha összekötözik, vagy leesik, eltörik. Mert az a nedv nem tud tovább áradni a szőlőtőből, a vesszőre. Akkor az csak akkor marad épp. Egészséges. Ha eltömődik, nem tud az a nedv áradni akkor. Akkor az az ág nem tud élni. Lehet-e gazdag a szőlőtő és szegény a szőlővesző, ha mindegyik épp és gazdag? Nem lehet. mert ha gazdag a szőlőtől, gazdag a szőlővesző, és gyümölcs is bőségesen van rajta. Mi kell a gyümölcs terméshez? Lehet az bármi, nem kimondottan a szőlő, csak lehet bármilyen fa, almafa, körtefa, bármilyen fa, gyümölcsfa. Milyen feltételei vannak a gyümölcs termésnek? Első a gyökérzet, és hogy a törzs, a gyökérzet és a törzs egészséges legyen. Ez a legfontosabb. Az ágnak van felelőssége? Nincs. Nincs semmi köze az ágakhoz ennek. Nem kell az ágaknak aggódni amiatt, hogy a gyökér és a törzs milyen lesz. Mert a gyökérből és a törzsből fog az ág kinőni. Tehát az ágaknak nem kell aggódni, nem az ágakon múlik, hogy élet legyen benne. Fizikailag mondom, de ahhoz nekünk növekedni kell, hogy az a nedv tudjon folyni és áradni. A második pedig, hogy a napnak ragyognia kell. Megkaptuk az igazság napját az életünkbe. Ki az? A drága Jézus. A következő, hogy kell lennie esőnek a kellő időben. Mit ír az ige? A Szent Szellemet kései esőnek nevezi a Biblia. Tehát a Szent Szellem az eső. Tehát most már van napunk, van esőnk, és a Földnek is jónak kell lenni. A Biblia azt mondja, hogy növekedjél a kegyelemben. Mi a kegyelem? A kegyelem a Föld, a jó Föld, az a kegyelem. Más földben nem tudsz növekedni. A törvénykezés földjében nem tudsz növekedni. Csak a kegyelem földjébe tudsz növekedni. A legtöbb szőlőtő a miénk. A választott tő, az a Jézus, a miénk. Hányan gondoljátok, hogy Jézus nem egy vad szőlőtő? Ugye tudjuk, hogy nem egy vad szőlőtő a Jézus, hanem ő a létező legjobb tő. Ezt ahhoz tudom, a borból is. Ugye régi bort szeretjük inni, ami igazi bor. Legrégebbit kérjük belőle, ha valahova elmegyünk, beülünk. Akkor a legrégebbit kérjük, mert az a legjobb. Isten is soha nem változik, örökké való. És Jézus is, amit már mondtam, hogy tegnap és ma is mindörökké ugyanaz. És ő a legjobb. Miénk a legjobb tő. Halleluja. Mi emberi lények, cselekvő teremtmények vagyunk. A világ tanításában mi van? A tettek, tettek, tettek. Tedd, tedd, tedd. Isten tanítása mi? Az, hogy lenni, lenni, lenni. Tehát Isten azt mondja, hogy te vagy a szőlővesző, te vagy Isten igazsága, és maradj abban az igazságban. Ott lenni, ott maradj. Te legyél az, az igazság. Ugyanaz a vér áram folyik bennünk, mint Jézusban. Ugyanaz a életünk, ugyanaz a véráram, minden ugyanaz, ami Jézusnál van, mert őtől kaptuk. Ugyanaz a szőlőtől, ugyanazok az ágak, amit leír Isten igéje. Tehát, ha nem rendezed a legfontosabbat az életedben, az identitásodat, most egy kicsit már ez lesz már a vége, lassan. Ha nem rendezed az identitásodat, ami azt jelenti, hogy ki vagy Krisztusban. Tehát tudni kell, hogy ki vagy Krisztusban. Nagyon fontos, hogy ezt rendezd. Az identitás szó azt jelenti, hogy azonosságtudat. Azonosulni kell Krisztussal. Ha például azt gondolod, hogy jó cselekedeteid tesznek téged igazzá, a rossz cselekedeteid pedig bűnössé, akkor az ördög továbbra is befolyásolni fog. El tud érni tégedet. Meg kell alapozódnod a megigazultságban. Megigazultság azt jelenti, hogy amikor újjászületsz, meg most Jézus vére tisztává tesz, tehát eltörölte bűneinket, ez a megigazultság, igazzá válunk Isten előtt. Hogy értsétek, miről beszélek itt a megigazultságban. Tehát meg kell alapozódnod a megigazultságban ahhoz, hogy mindez, amit ma tanítottam, működjön az életetekbe, és a saját életembe is. Tehát nem mondhatod, hogy ne nyugtalankodjon a szíved úgy, hogy közben nem vagy megalapozva a megigazultságban, nem tudod, hogy ki vagy Krisztusban. Tehát fontos, hogy erre figyeljünk. És ezt nem megvallásként mondom, hogy így el fogsz bukni, és az ördög rögtön azt fogja mormolni a füledbe, hogy na mi van, elbuktál? Elbuktál, elrontottad? Most te a bukásod vagy, vagy Isten igazsága, vagy Krisztusban? Nem tudunk igazzá válni jó cselekedetek által, és nem tudjuk elveszíteni a megigazultságunkat rossz cselekedetek által. Tehát nem tudsz üdvözülni, ha csak jót cselekszel. Krisztust kell befogadni a szívedbe, úgy tudsz igazzá válni. A másik dolog, hogyha rosszat cselekszel, miután újjászülettél Krisztusban, akkor nem fogod elveszíteni a megigazultságodat. Tehát Isten ugyanúgy igaznak lát téged. Tehát azért vagyunk igazak, mert Isten nekünk adta ezt ajándékba. Ezt ajándékba kaptuk, amikor befogadtuk Jézust. Ezért mindazt a jót, amit Jézus érdemel, azt mi kaptuk meg. Isten nem csak úgy tesz, mintha igaz lennél. Mert nagyon sokan ezt tanították a 19. században a megigazultságról, hogy Isten nem úgy tesz, mintha igaz lennél, mert úgy tanítottak róla, hogy Isten nekünk tulajdonítja a megigazultságot, és ez számunkra azt jelentette, hogy igazából nem is vagyunk igazak, de Isten mégis igaznak lát. De ez nem igaz. Mit ír a 2 Korintus 5.21, ezzel fogom befejezni. Azt írja, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Amen. Tehát, ha a mi igazságunk csak látszólagos lenne, akkor Jézus bűnné válása sem volt valóságos. Ahogy Jézus bűnné vált a bűneinkkel, mi pedig ugyanúgy igazzá váltunk vele, mint a mi igazságunkkal. Ha az igazságunk csak egy feltételezés, akkor az ő értünk való halála is csak egy feltételezés. Mintha nem vette volna el a bűneinket. És ez mind hazugság. Ő szó szerint bűnné vált értünk, ahogy Isten igéje írja. Mi meg szó szerint megigazultunk. Ő nem bűncselekvése által vált bűnné, mert soha nem követett el bűnt. Mi pedig nem az igazság cselekvése által váltunk igazzá. Kicsit érdekesen mondom el ezeket a dolgokat, de fontos, hogy ezt halljátok. Ő úgy vált bűnné, hogy elfogadta azt, a mi bűneinket. Úgy vált bűnné. Mi pedig úgy váltunk igazzá, hogy elfogadtuk a megigazultságot. Amikor ő bűnné lett, átkozott lett. Amikor mi igazzá váltunk, áldottak lettünk. Halleluja! Nem azért lett átkozott, mert megérdemelte. És mi nem azért lettünk áldottak, mert mi megérdemeljük. Isten ígérte, hogy ha megalapozódsz a megigazultságban, akkor egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés, egy sem lesz sikeres, egy vírustörzs sem, egy influenza sem, egy betegség, semmi, egy aggodalom, egy félelem, semmi nem lesz ellenet fegyver. Jó szerencsés. Tehát egyik sem. Utolsó igénk az Ézsaiás 54.17, amivel zárom a mai alkalmat. Azt írja, egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellenet perbe száll, kárhoztatsz. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr. Amen. Tehát mi vagyunk az Úr szolgái, hirdetjük az igét, mindannyian, akik vagyunk, és Isten igazsága a miénk, mert az ő igazságát hirdetjük, hogy legyőzhetnél. Mindenben. Amen. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Utána átadom a szót a Feri pásztornak, és ő fogja elmondani, amit a Biblia iskolai tanulmányból összeszedett. Amen.
Köszönjük, Atyám, a Te ígédet, amit nekünk adtál, amivel szolgálhatunk mások felé. És hálát adunk, Atyám, hogy a Te ígéd egy szilárd alap az életünkbe, amire ráállhatunk. És köszönjük, hogy a Te ígéd szabadulásukat, gyógyulásukat hoz, amikor a szánkra vesszük, és nem tér hozzánk vissza dolga végezetlenül, hanem megcselekszi azt, amiért kimondtuk, elimádkoztuk. Amen. Mi a Káris Biblia iskola növendékeiként szolgálunk felétek. A mai tanítás célja az, hogy az igazságra alapozva válaszolni tudjatok azoknak, akik támadják a Bibliát. Az elveszettek közül ugyanis akadnak olyanok, akik kötekedni fognak és megkérdőjelezik a Biblia hitelességét. Biztos hallottatok már ilyet, hogy a Biblia csak egy mese, átírták a Bibliát, megváltoztatták, kivettek belőle, csupán emberek írták, csak ilyen dologgal jönnek. Hasonló sémát használnak, mint az Édenkertben, az ördög Évával szemben. Megkérdőjeleznek dolgokat. Ezért kulcsfontosságú, hogy jól felszereltek legyetek az igével, és hiteles válaszokat tudjatok adni azoknak, akik az összeesküvés elmélet áldozatai. Például elhangzott az is a leckék között, hogy a Da Vinci kód nem igei alapokon áll. A János 17.17-et olvasom. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Mi tudjuk, hogy Isten igéje az igazság, de ezt be is kell tudnunk bizonyítani a kételkedőknek. Legjobb lenne, hogyha ezt az anyagot kinyomtatva tanulmányoznátok otthon majd, és szükség esetén, amikor ilyen kérdések felmerülnek, akkor elő tudnátok venni. Ugyanis én készítettem ehhez két mellékletet, és abban van a lényeg. Az első pont az összetétel. Az általunk használt szentírás 66 könyvből áll. Ebből 39 ószövetségi és 27 újszövetségi könyv. A Biblia egésze körülbelül 1500 év alatt íródott, ami átfogó kijelentés arról, hogy kicsoda is Isten, kik vagyunk mi, hogyan fette fel magát előttünk a Teremtőnk, illetve ő hogyan gondoskodott az ember megváltásáról. Ez az 1500 év úgy tevődik össze, hogy körülbelül 1000 év az Ószövetség írásával zajlott, az Újszövetség pedig 50 év. Az Ószövetséget Krisztus előtt 1445-től 400-ig írták, az Újszövetséget pedig Krisztus után 50-től 100-ig. A Biblia könyveinek keletkezési idejéről szóló táblázatot mellékletként teszem közé a tanítás szöveges változatában. Mert úgysem lehet fejbe tartani ennyi adatot. És akik a világhálón hallgatják, a bekevar-portál.hu weboldalon érhetik el a tanítások menüpontban. A Bibliát 40-en írták három különböző földrészen. Ázsia, Afrika és Európa területén, és olyan szélsőséges helyszíneken, mint például börtön, sivatag, palota, sziget, hajó. Isten valódi csodája, hogy a sok viszontagság ellenére az írás fennmaradt, és eljutott hozzánk is. A Biblia eredetileg három nyelven íródott, héber, arámi és görög nyelven. Az Ószövetség nagy részét héberül jegyezték le, de pár helyen arámi nyelven íródott. Bár az Újszövetség görögül íródott, számtalan arámi kifejezés található benne, ami azt bizonyítja, hogy Jézus és tanítványai többnyire beszélték ezt a nyelvet. Néhányat felsorolok, amit ti is ismertek a mi Bibliánkból. Például arámi nyelven van a mi Bibliánkban a Talita Kumi, Efata, Éli Éli, Láma Szabaktáni, Abba, ezek mind beékelt arámi kifejezések. A mai Ószövetség felosztása négy részből áll. Az első a törvény 5 könyve, a második 12 történelmi könyv, a harmadik 5 szép irodalmi könyv, és a negyedik pedig 17 profétikus jellegű könyv. Az Újszövetséget is négy részre osztották. Az első körbe a négy evangélium tartozik, a második a történelmi könyv, ami az apostolok cselekedetei, A harmadik csoportba tartoznak a levelek, amiből 21 darab van, és a negyedik pedig a profécia, ami a jelenések könyve gyakorlatilag. Második pont, eredetiség. Bármennyire is megdöbbentő, ma nem állnak rendelkezésre eredeti kéziratok. Még Jézusnak sem volt hozzáférése az ószövetségi eredeti iratokhoz, mégis hitelt tulajdonított ezeknek azzal, amikor idézte az ószövetséget. Tehát azzal, hogy Jézus az ószövetségből olvasott fel vagy idézett, ezzel ő elismerte azokat a könyveket, hogy eredetiek, illetve igazak és hitelesek. Miért is nincs eredeti kézirat? Azért, mert olyan nagy tisztelet övezte a papírusz tekercsekben levő írást, hogy ha azok kezdtek elhasználódni, akkor újra lemásolták, aztán a régit megsemmisítették, mert nem akarták, hogy bármelyik szó is olvashatatlan legyen. Ezért csak a másolatok maradtak ránk, hogyha bárki olvassa, az mindig friss és pontos legyen. Hogyha az írnok bármilyen hibát vétett, az egészet kidobták és újrakezdték. Tehát ennyire tiszteletben tartották az írást. Az írások másolása egy folyamat volt, és nagy gondot fordítottak arra, hogy semmi régi, piszkos vagy elhasználódott másolat ne maradjon meg. A Holt tengernél 1940 és 52 között találtak tekercseket, és ezek nagy jelentőségűek, főképp az egyik. Az egyik tekercs ugyanis Ézsaiás könyvének körülbelül a 95%-át tartalmazta. Ez volt az addig ismert legrégebbi kézirat, mégsem volt benne lényeges különbség a maihoz viszonyítva. A többszöri másolás ellenére is 99,99% pontosságú volt a mai Biblia ahhoz képest. Harmadik pont, kanonizáció. Ezt a szót nem tudtam kihagyni, de meg fogjátok érteni, hogy miért. 1 Timóteus 3.16. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Itt a hangsúly most azon van, hogy az írás Isten által ihletett. Az ihletett szó azt jelenti, hogy Isten által lehelt, kimondott. Tehát ugye, amikor kimondunk szavakat, akkor igazából lehelet is adja el a szánkat. Ennek az utolása a 2 Péter 1.21, amit otthon megnézhettek. A Máté 22.31-et olvasom. A halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok-e, amit az Isten mondott néktek. Jézus azt tanította ezzel az igével, hogy az írás Isten szava. A Szent Szellem betöltött embereket, hogy a tévedés kizárásával leírhassák azt, amit Isten kijelentett nekik. Tehát az ihletettség azt mutatja, hogy Isten hozta létre. A 2 Péter 2.1-ben van egy jól ismert ige, többike foglalkozik ezzel a témával, de ezt az egyet választottam ki. 2 Péter 2.1. De voltak a nép között is hamis proféták, amiképpen lesznek közöttetek is hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, aki megváltotta őket megtagadván, önmagukra hirtelen való pusztulást hoznak. Tehát elindult a korai egyház, a korai kereszténység, de Krisztus után 140-ben volt egy Márció nevű ember, aki eretnekségeket kezdett el terjeszteni. Annak ellenére, hogy ő keresztény volt előtte. Ezért szükséges volt a könyveknek a kanonizálása, azaz meghatározni azt, hogy mi kerüljön be a Bibliába. A kánon az mérő rudat jelent, mai szóval úgy mondhatnánk, hogy szabvány. Ami megfelelt a szabványnak, az bekerült a Bibliába. A kanonizáció azt jelenti, hogyan fogadták el az írásokat ihletetnek az ószövetségi Izraelben Krisztus előtt, majd az újszövetségi írásokat a korai gyülekezetben. Az ószövetségben 4 feltételnek kellett megfelelni, hogy bekerüljön. Az új szövetségben pedig öt feltételnek kellett megfelelni, a írásoknak, a könyveknek, hogy bekerüljenek a mai Bibliába. Nagy tévedés az, aki azt állítja, hogy a níceai zsinaton határozták meg azt, hogy mi kerüljön be a Bibliába. Ez nem igaz. Lehet, hogy ezt ti is hallottátok, én is hallottam, de semmi köze hozzá. A korai gyülekezetek határozták meg azt, hogy melyik írás kerüljön be a Bibliába. Még egy idegen szó, az apokrif iratok. Ezzel is lehet, hogy néha találkoztok, tudjátok, hogy mi ez. Apokrif iratok azok, amelyeket nem tartottak ihletetlek és kizárták a kánonból. Ezért Jézus sem idézett ezekből az apokrif iratokból, csak azokból, amelyek ihletettek voltak, amelyek a kánon alapján bekerültek a mai szentírásba. A Biblia kezdetben nem volt fejezetekre és versekre tagolva. A könnyebb kezelhetőség érdekében 1227-ben a Párizsi Egyetem egyik professzora osztotta fel a mai fejezetek és versek szerint. A Krisztus Szeretete Egyházunk gondozásában megjelent Biblia károli alapú, és a revideálásánál, azaz a pontosításánál a King James Bibliát vették alapul. Tehát ahhoz igazították. Megmondom, hogy mi az oka ennek. A King James Biblia fordításával 47 tudós 6 évet töltött, hogy aprólékosan átnézzék és együttesen finomítsák a korábbi fordítást. Ehhez a bizánci változatot vették alapul. Először 1611-ben adták ki, és 4 átdolgozott kiadása van, de még mindig ez a legelterjedtebb angol nyelvű Biblia. A King James azt jelenti, hogy Jakab király Bibliája. Abban az időben élt ez a Jakab király, aki hívő volt, és hozzájárult ahhoz, hogy a nép kezébe kerüljön a Biblia. Hogy az emberek is olvashassák. 4. pont. Bizonyítékok. Az ihletettség bizonyítására számos forrás létezik. 1. Jézus feltámadása. 2. Jézus által betöltött proféciák. 3. A történelem során beteljesedett proféciák. És a 4. pedig a külső bizonyítékok. A feltámadás. Az írás ihletettsége melletti legerőteljesebb tény az, hogy Jézus feltámadta halálból. Ha szemtanúk látták, hogy Jézus feltámadta halálból, akkor az írás Isten szava. Az 1 Korintus 15.6-ban otthon megnézhetitek, le van írva, hogy 500 szemtanú előtt jelent meg Jézus. Tehát ott egyszerre 500 szemtanú volt, ezek közül senki nem kérdőjelezte meg, hogy valóban Jézus feltámadta. A táblázatból csak címszavakat említenék. A Biblia bámulatos pontossága megerősíti az ihletettséget. És 12 olyan profécia van, amit Jézus betöltött. Születése, Júda törzséből kellett származnia, Dávid király leszármazottjának kellett lennie, kellett lenni előfutárnak, ez a keresztelő János, Szamárháton kellett bevonulni Jeruzsálembe, kellett lenni egy fiúnak, akit Istennek hívnak, barátja elárulta, ez volt Júdás, 30 ezüst pénzért kellett elárultatnia, megverték, a vádlók előtt csendes maradt, gazdag ember sírjába temették, és keresztre feszítették. És ezeket sokszor több száz évvel ezelőtt profétálták meg. Ebben a táblázatban le van írva, hogy melyik igében, hány száz évvel korábban történt a profécia. Ezt majd kézben tartva tudjátok áttekinteni, vagy amikor vitatkozik veletek valaki, akkor előveszitek és megmutatjátok, hogy Jézus által betöltött proféciák sorra bizonyítják a Biblia hitelességét. És ez a vázlat, amit felolvastam, szintén melléklete lesz majd a szöveges tanítás változatnak. A történelemben beteljesedett proféciák szintén alátámasztják a Biblia eredetiségét. Ez 10 pontban van összefoglalva, és szintén mellékletként lehet hozzájutni majd. külső bizonyítékok. Több világi műalkotás is alátámasztja a Biblia valódiságát. Tehát kihangsúlyozom, hogy világi, és nem keresztény. Elsőként említem, Homérosz Iliász című műve 643 írással támasztja alá a Biblia hitelességét, ami hatalmas mennyiségű bizonyíték. Ami az Új Szövetséget illeti, egy Habermas professzor orvosi és régészeti kutatásában rámutatott arra, hogy Krisztus keresztre feszítése után 110 éven belül körülbelül 18 nem keresztény forrás említ több mint 100 tényt Krisztus életéről, tanításaiból és az ős keresztényekről. Jézus életének majdnem minden főbb mozzanatát leírják, beleértve a csodákat, a feltámadását, és azt, hogy kijelentette magáról istenné voltát. Volt egy Sir William, a korának a legnagyobb régésze, aki valaha élt, rámutatott arra, hogy Lukács az általa említett, tehát az evangéliumban említett, 32 ország, 54 város és 9 sziget kapcsán nem tévedett. Lukács történelmileg nagyon pontos volt. Tehát azok az adatok mind valósak. Egy Nelson nevű zsidó régész pedig azt írta, kategorikusan kijelenthetjük, hogy soha semmilyen régészeti felfedezés nem mondott ellet a Bibliának. És egy utolsó gondolat ehhez a témához. Kritikusok állították, hogy a hettita birodalom bibliai leírása valótlan, mert ez a nép nem is létezett. De 1906-ban a régészek felfedezték a hettita fővárost, és rájöttek, hogy ez egy nagyon jelentős civilizáció volt. Tehát ezek a külső világi bizonyítékok nagyon jól alátámasztják a Bibliának a hitelességét. Utolsó pont, 5. pont, hitelesség. Ha figyelembe vesszük a másolási hibákat, arra a következtetésre juthatunk, hogy a Biblia még így is körülbelül 97%-ig pontos másolat. Azok a bekezdések, vagy azok a szavak, amelyeket vitatnak, semmiképpen nem változtatják meg az evangélium üzenetét, és nem kérdőjelezik meg a Biblia hitelességét. Az idők során tehát nem változott a Biblia. És a Jakab 1.17 kapcsolódik ide, hogy Isten soha nem változik. Még a változásnak a kilátása sincs meg Istennél. Amit Isten az eredeti dokumentumokban mondott, az még mindig fennáll a birtokunkban levő Bibliában. Honnan tudjuk, hogy a Biblia Isten szava? Gyümölcsöket hoz. Kolosse 1-ben az 5-ös 6-os. A mennyekben néktek eltelt reménységért, melyet már előtte hallottatok az igazság igéjében, mely az evangélium, mely eljutott hozzátok, miképpen az egész világra is, és gyümölcsöt terem és gyarapszik. Erről is hallottatok a gyümölcsözésről a pásztorotoktól az előbb. A második dolog pedig a korai gyülekezet elfogadta, mint Isten szavát és kijelentését az emberiség számára. A harmadik dolog pedig csodák követik Isten igéjét. Márk 16:20. Azok pedig kimenvé prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velük, és megerősítvén az igét a jelek által, amelyek követik vala. Jézus kinyilvánította szilárd meggyőződését az ószövetségi iratok hitelessége felől. Jézus megerősítette Jónás történetét, a zsoltárokat és több más írást, amikor idézett azokból. És figyeljétek meg, a 40 napos kísértés során Jézus milyen fegyvert használt? Isten igéjével és a benne levő hatalommal állt ellenek a gonosznak. Jézusnak teljes, tökéletes hite volt a másolatainak másolatában, és ezekre támaszkodott. De nem csak Jézus, hanem Pál is megerősíti, hogy Ádám létező személy volt, és az ő bűne az oka az emberiség bukott állapotának. És Ádám miatt szükséges a megváltás. Ez a Róma 5-ben van, a 17-18-as. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem bővölködésében és a megigazulás ajándékában részesültek. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen az egynek megigazító munkája által minden emberre elhatott az életet adó megigazulás. Tehát itt Ádámot és Jézust állítja szembe. Még kapcsolódik is a pásztó tanításához. Utolsó igénk a János 17:8-as. Mert ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő nekik adtam. És ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Ezt Jézus mondja ugye az atyának. Tehát az atya a fiának adta a szavát. Jézus pedig elvitte az igét a tanítványoknak, és így jutott el hozzánk is. A Biblia szövege igaz történelmileg, irodalmilag és kinyilatkoztatást tekintve is, ezt leszögezhetjük. Szóval ezekkel a valós érvekkel felfegyverkezve el tudjátok némítani a Biblia ellenszólókat. Hiszem ezt, hogy ilyen tekintetben, hogy kicsit szállod is, de hasznos volt ez a kis üzenet. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Áldás az Urátok!
Meghívlak benneteket egy közös imára, hogy megerősítsük a hitünket az Úrban. Jó? Álljatok föl, légy szíves, és mondjátok utánam az imádságot. Azt mondja Isten igéje, hogy szükség néktek újonnan születnetek. És ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Ugye ezek Jézus szavai voltak, ő mondja ezeket, és meg kell vallani a hitünket, hogy hiszünk Jézusban, hiszünk, hogy ő Isten fia feltámadt és meghalt, és ma is él. Tehát mondjuk együtt ezt az imádságot. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
A Biblia tanítása szerint.
A Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Az én megigazulásomért.
Én megigazulásomért.
Kérlek, Jézus.
Kérlek, Jézus.
Legyél az én Uram.
Legyél az én Uram.
Legyél az én megváltom.
Legyél az én megváltom.
Legyél az én gyógyítom.
Legyél az én gyógyítom.
Jézus.
Jézus.
Úrrá teszlek az életem felett.
Úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, te vagy az én Uram.
Jézus, te vagy az én Uram.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én gyógyítom.
Te vagy az én gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem Krisztusban.
Újjászülettem.
Az ő szent vére.
Az ő szent vére.
Örökre megtisztított minden bűntől.
Örökre megtisztított minden bűntől.
Ez az igazság.
Ez az igazság.
Mert Isten igéje igazság.
Mert az Isten igéje igazság.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Amen. 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 Dicsőség az Úrnak. A Lukás 11-ben azt írja Isten igéje, Lukás 11-ben a 11-től olvasom fel az igét. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad néki? Vagy ha halat kér, vajon a hal helyett fígyót ad néki? Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad néki? Ugye tudjuk mindannyian, hogy a gyerekünknek nem adnánk rosszat. Tehát mi itt a Földön szeretjük a gyerekeinket, és rosszat nem akarnánk nekik adni. Ugyanígy most képzeljétek az atya, hogy szeret minket, a mi mennyei szellemi atyánk. 13-as vers. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei atyátok szent szellemet azoknak, akik tőle kérik? Tehát le van írva feketén-fehéren az írásba, hogy Istentől, az atyától kérnünk kell a Szent Szellemet, és ő teljes szívvel, szeretettel odaadja nekünk a Szent Szellemet. Azért, hogy az a Szent Szellem elvezessen minket minden igazságra, és bizonyságtétele legyen az életünkben. Tehát nagyon fontos az, hogy kérjük a Szent Szellemet. Ezért most megkérlek benneteket, álljatok fel, és Szent Szellem keresztség imáját imádkozzuk el. Mondjátok utána, mennyei atyám, azt tanítod az igédben, ha kérem tőled a Szent Szellemet, akkor te odaadod nekem. Ezért most mennyei atyám, a te igédnek megfelelően, megkérlek Jézus nevében, töltsd be a szívem a Szent Szellemmel. Köszönöm, mennyei atyám. Betöltekeztem most a Szent Szellemeddel. Teljes a szívem a Szent Szellemmel. Ennek jeleként. Nyelveken fogok szólni. Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, Szent Atyám. Drága Jézusom. A Szent Szellem mindörökké bennem. És velem marad. Amen. Köszönjük az Úrnak.